forrongó üst volt Axayacat palotája. A haragos úr vászonlapok fölé hajolt, és olvasta a tarkán festett jeleket. Itt tűntek fel hajnalra Malinche emberei, 150-en voltak, másnapra 100-zal szaporodtak. Minden bokorban kémei voltak, s hallották szavát az erdőnek, melyben a sápadtarcú emberek megpihentek. A jelek úgy mutatták, Malinche megállt alpán azoknak 10 ellen, habozott. 350 spanyol járja körös körbe a falakat, s Méza pattantyúsainak kezében nem alszik ki a parázs. De vajon nem azért küldték-e az istenek a távoli partokra az ellenséges idegeneket, hogy megöntözzék beszáradó véres köveiket? Fent a termekben bolyongott, stétovázott a haragos úr. Emelettel lejjebb a palota sötét, napfény nem látta kamráiban, roskadoztak láncra verve a törbecsalt, elfogott indián fejedelmek. Heten voltak, bilincsekbe szorított kezükkel némán kalimpáltak egy csepnyi világosság után, mely megfrissítené senyvedő arcukat. A fejedelmek nemrég még ott ültek Teckokóban, s kiterítették az ocelotbőrt, melyre akkor ülnek a férfiak, ha harcról kell határozniuk. Kakama, az első fokoly mondta, öcsém, a fekete virág mutatta az utat a kerten felé. Ő vette rá árulásra palotám népét, a böjtölés ura kígyót nemzett. A Nahuak földje ne legyen irgalmas hozzá, soha ne fogadja be. A börtön előtt spanyol gyalogosok sétáltak muskétákkal. Ha látták az ólálkodó, bátyját áruló herceget felemás köntösében, káromkodtak, s kiköptek az apostpata mögé. Az apród ott aludt Marina szállásának küszöbe előtt. 15 esztendős volt. Érezte, most tágul meg a teste, férfi módjára fogja a kardot. Ha védhetné úrasszonyát, ő tenni a legszebb lovagi szolgálatot. Marina ült a szobában, a csontű, szeszélyes, tarka alakokat hímzett a gyermektakaróra, a cséve finom fonalat vitt hajlékony, ügyes kezébe. Nem volt szükség tolmácsra. Alvarado úr ritkán vette igénybe szolgálatait. Egyszerű asszony maradt, aki aggodalmasan hajlik sápadt, vidám szemű gyermeke fölé. Egy reggel üzenet jött, hogy a haragos úr kíván szót váltani a szolgaleánnyal. Felöltözött ünneplőbe, s magára vette az alázat kendőjét, szólt Xamarillónak, hogy jöjjön ő is vele. Percek múltán beléphetett a trónterembe, melyben most újból szigorúbb lett a régi etikett. Tarka, istenfejű edényből nehéz, illatos füst kanyarodott, s ellepte a császár sápat magányos arcvonásait. Marina leborult, s várta a nagyúr jelét, amikor fejét felemelheti. Moctezuma sokáig hallgatott. Végre megszólalt. Vettél-e hírt bolyongó uraitól? Csak amit mindenki olvasott, annyit tudok én is, nagy uram. Hiszi-e az asszony, hogy visszajön még az ő ura? Az én új istenem kegyelmes szolgáihoz. Szánalom nem férfi dolga. A vér az egyetlen kapos emberek és istenek között. Nem szánom a sápadtarcúakat. Te nekem is szolgáltál. Láttam könnyeket szemedben, és tudtam, hogy sokaknak segítettél. Tudtam, hogy te viszel le éjjelenként ételt és orvosságot Kakamának. Tudom, hogy próbáltad menteni az eleven elégetteket. Te szolgalány voltál. Ezt tetted, s az istenek asszonyénál magasabb értelmet rejtettek koponyád mögé. Malinche nem maradhat életben. Ha igazat mondanak a számok, felfalják egymást. Aki megmarad, az az istenek gondja. Mindez ellen mit tud csinálni Tonatiuh? 300 emberével a mi világunk ellen. Én kérem új istenemet, ahogy az atya mondta. Hiszem Malinche szemének erejét, melyel mindenkit lefegyverez. Malinche elpusztul, de akarom, hogy maga megfogadjon Anahuakban. Azt akarom, maradjon élő emléke Quetzalcoatlnak. Én gyermekedben Quetzalcoat magját látom. Ha minden sápadtarcú el fog vérezni egymás kezétől, a többi az istenek pihenő kövén, élő emléke maradjon egy csodálatos évnek, melyet lákok esztendejének jelöltek meg szent könyveink. Azért hívattalak, hogy mondjam, te ne félj és ne féljen benned az anya, aki retteg, hogy oda kell adni gyermekét. míg én parancsolok Anahuacban, ott leszel első asszonyaim között. Gyermeked úgy nő fel, mint saját gyermekem. Az ő fajtája fogja folytatni azokat a titkos szavakat, melyeket egykor a tollas kígyó abba hagyott. Ti továbbadjátok nyelveteket, s legyen mindig országomban írásértő és papi ember, aki tudja beszélni a nagyvizeken túlról ideküldöttek szavait. Hogyha eljönnek Quetzalcoatl igazi emberei, ne függjünk megint egy asszony szaván. Ha jön Tlákok, letakarjuk a kapukat, és azt mondjuk, elment Malinalli gyermekével együtt, és mi nem tudjuk, merre jár. De mi lesz urammal? Mi lesz urammal? Ő harcos, és az istenek harcosoknak nem adnak hosszú életet. A fekete virág mondta, holnap tánc lesz, az első kukoricatörés ünnepe. A palotába jönnek és ünnepelnek. Kés lesz náluk, és táncolni fognak. A kacikák küldik fiaikat, és az országnagyok küldik fiaikat és unokáikat. Asszonyok nem jönnek velük, csak férfiak táncolnak holnap. A tengeri szárba szökken, erősödik, szakál tereszt, érted? Szakálla van, mint Quetzalcoatlnak, ama tulai képein, az Istennek, s szakálla van, mint ti nektek, spanyoloknak. Mire eljő ideje, letöretik, előbb aranysárga lesz, mint a ti testetek, a hófehérje kisárgul a napon, aztán lassan pirosba fordul, némelyik szép cső olyan lesz, mint a vér. Spanyolok, tudjátok, hogy most készítették a papok a táncot, s a tengeri törése játék, melyen a férfiak benneteket szánnak első zsengéül morzsolni Huitzilopochtli trónusa elé. 500-an jönnek, többen, mint amennyien ti lehettek. Kezükben majd töretlen, földből kitépet kukoricaszár hajladozik. Ezzel fognak táncot lejteni, és amikor eljön az idő, megtépik szakállát, felmetszik iclikéssel sápat sárguló testét, kiveszik a csövet, melyet felmutatnak az istenek felé. Ti lesztek azok, spanyolok, s ki tudja, hányan várják a jeladást, amikor táncoló fények mellett megjelennek a palota erkény nyílásán az első legurított, veresre mázolt csövek. Miért mondod? Egy kukoricaszár hajladozik a feketeségben. Nem kap napot, és mégis egyenes. Nem kap vizet, és mégis nő. Nem kapálják, és mégis él a csöve. Nem adsz termőföldjének semmit enni, mégis lélegzik, ha megtöröd. Szívében mérges magot találsz. Beszélj másként. Pincétekben van a hajladozó tengeri szár. Én eljöttem hozzád, és mondom, vigyázzatok, mert holnap jön el az ünnep, jeladás lesz, ti lesztek a törendő kukoricasövek spanyolok. Mert eddig csak egy volt, aki most lánc végére forrasztva várja, hogy Anahuac régi napjai visszajöjjenek. Érted most már? Tonatiuh! A holnapi nap jeladás hajladozó tengeri szárnak, a mi nyelvünkön kakamának hívják, hogy itt az ideje felegyenesedni. Ő tudja, mert a szél besepri a híreket börtönébe, és amikor minden cső megtöretett, ő akkor fog felettetek, én felettem magasra nőni. A hajladozó tengeri szár erős egyedül is. Hiszi-e Moctezuma, hogy Cortés visszajön? Nem hiszi, Tonatiuh. Úgy mondta nekem, Malinche férfi, és senki sem él harcosok közt örökké. Mondta, hogy mi lesz velünk? Fegyverekről beszélt, és az istenek pihenőkövéről. Hallottál arról, hogy holnap tánc lesz a palotában? Hallottam. Kinyitották a nagy termet, és tisztítják. Amikor gyerek voltam, otthon, pajnalában láttam ezt a táncot. Csak férfiak táncolnak, kezükben késsel. Áldoztak olyankor? Minden zsengénél áldozni kellett. Foglyokat a bő aratásért, amikor kifolyt mellükből a vér, azzal bekenték veresre az első tengeri csöveket, így tették az istenség képe elé. Marina, holnap szállásodon maradsz. Lehet, hogy kellenek majd a kardok, s nem kell asszonynak harc közé keveredni. Apródot felel érted. Alvarado egyedül volt. Felesége hazakéreckedett Tlaxcalába, a főemberek elmentek Cortésszel, az atya elment, nem maradt más, csak néhány irkafirkáló, Oli, Ordaz, Luho, Sandoval, Velázquez, az összes kipróbált, összeszokott kapitányok most távol, kevesed magukkal birkóznak az óriással. Még semmi hír nincs, csak befutó indiánok. Itt látták őket, a rovás, már 200-an voltak, tehát átszögdöstek, vagy megjött Velázquez, már ő is jelekből olvas, fűtaposásból, mint ezek a részbőrűek. Vajon visszajöhet-e Cortés? Hatalmas tenyerébe temette üstökét, izzadt, forró, tropikus eső füllesztette a palotát, és az éterrációk napról napra apadtak. Az udvarmester így mondta. Várjuk be, Tonatiuh, az új termést, lesz minden. Most érti ajka szélén megbúvó gúnyos mosolyát. Új termés. A megtörendő tengeri szárak, melyeket vérükkel bekenbe áldoznak majd az isteneknek. És a szörnyű mondás, amely most már végigborzong a katonák közt, éjjel, ha valami lesz hallatszik. Ha egy madár elrikkantja magát, már mindenik összerezzen. Babonásak, mint fogatlan asszonyok, ahogy sompolyog másikához a hajnali őrtálló, és mondja, a békafejű ugatott az éjszaka a kapun. Már ők is mondják, viharisten, az eső hozta magával szapora, mert békafeje van, s csak a vérengzés percében változik át titokzatos módon ocelottá. Ezek a spanyolok keresztet vetnek, s azt hiszik ezzel, el van vetve mindennek gondja, de egymást gyötrik. Hallod? Hallod, tlálokok? Nincsen senki, akitől tanácsot lehetne kérni. Cortés ismeretlen messzeségben van, fekete virágnak okos a szava, letépte szeméről a rácsot. Tengeri törés ünnepe, mondja ártatlanul az udvarmester, hadd örüljenek kicsit a fiatal legények. Fákját vett, s Aguilarral együtt lebotorkált a pince lépcsőn. Ott voltak szűrődő félvilágosságnál, irtózatos súlyú lánccal egymáshoz vasalva a konspiráló fejedelmek. Most rongyokba burkoltan, soványan és égő, hunyorgó szemmel. Hol van aranyatok? Kérdezhette volna, de most nem kellett az aranyuk. Mikor jött, készültek a halálra, mely ott túlálkodott mindig körülöttük. Halkan kérdezte, melyik is kakama? Leoldotta a lakatot. A porkoláb ment, kivont karddal megette, két fatuskót hozattak. Alvarado intett neki, üljön le. A porkoláb csészében kakaót hozott, így áll. Kakama állt, felnézett, és nem nyúlt az étel után. Kérdezlek, neked felelned kell. Ha jól felelsz, könnyítek dolgodon, ha hallgatsz, megkínoztatlak. Kérdezlek. Mit jelent az, ha istenetek ünnepén megtörik a kukoricaszárat? Vajon elhagyod-e istenedet, s tanulni akarod papjaink módjára ünnepeinknek rendjét? A magot elvetik, kiserken. Körülássák, letörik róla, ami felesleges. Megmarad, felnő, egyenes lesz és szakáltereszt. Eljön az ideje, megtörik. Te vagy ezeknek mindnek a fejedelme. Mondd meg, készül-e valami a holnapi ünnepem? Én rab vagyok, és a rabnak nincs ünnepe. Csak egy ünnepe van, amikor felhozzák napfényére, és felviszik a lépcsőn, és egyesülhet istenével, aki szégyenéből kiváltotta. Ha van holnap ünnep, az a világosság embereinek ünnepe. Itt nincs nappal, és nincsen éjszaka nálunk. Hoztok-e áldozatot akkor, amikor megtörik a kukoricaszárat? Van-e ünnep áldozat nélkül? Hány csövet szoktatok áldozni, és hány embert? Ahány cső, annyi remegő, élős maragd. Ezt megmondja neked minden gyermek. Ezért kár volt lejönnöd hozzám, aki nem élek. Kívánsz valamit? Bár változnátok át ti is kukoricaszárrá, a holnapi ünnep előtt. A porkoláb visszakapcsolta a lakatot. Adj neki ételt, mondta felballagóban Alvarado. Adj nekik, ennek a fickónak, ez megmondta nekem az igazat. Bár lennétek kukoricaszárak. Éjszaka tisztekkel és strázsamesterekkel együtt körüljárták a nagytermet, ahol holnap az ünneplészen. Már körös körül illatoztak a hatalmas, földből átplantált virágok, a koszorúkat a füzértánchoz csak ünnep előtt frissen vágják, a gyékkények, szőnyegek dúsan eltakarták a köveket, mesteri rendjüket szimbolikus rajzokkal cifrázták fel. Amint végigmentek a termen, a licenciátus felmutatott fákjával a farra, kegyelmed láthatja, mi lesz sorsunk. Kampó zsorrú tolkoronás isten kitépi egy földbe gyökerezett virág ember szívét. Amerre mégy, fut véled a fal, titokzatos polcokon nyúlnak előre a fejek, fekete ahádból húslágyan faragva, másik hegyi kristály. Halál főforma, két üreges szeme, mintha gyémáncsillogással árulná feltáruló koponyáját. Alvarado végignézett. Ebben a teremben elfér szorosan 500 ember is, táncolva 300 legalább. Végigjárt. Minden oldalról egy-egy ajtó futott be a terembe, széles, alacsony bejáró, függönnyel eltakarva. Három belül az udvarra vezetett, negyedik a folyosóra, ahonnan majd bejönnek az éthordók és szolgák, kezükben frissítőkkel, szesszel és italokkal, csak felfelé az emeleti szegélyre vezet egy kis lépcső. Innen jönnek le a papok, megáldani az új ünnepet, megtörni a kukoricaszárat, miként a nép földjén csinálják, úgy jönnek most el az urakhoz a palotába. Miért táncolnak a palotában? Egy nyomasztó, szorongó kérdés burka vette körül. Halkan számolta a lépéseket. Te, Gonzáló, huszad magaddal állsz itt holnap. Ide a félszemű fog állni, másik oldalra, nem, kellenek muskéták, csak jó éles kardokat viszünk, legfeljebb pajzsokat, ha késünk van, és szúrni akarnak. Kettőztette az őrségeket, nem kapott senki kimenőt. Az udvarmester három napra való élelmet most szállított be. Van három napra való étel, azon felül készletek lisztben, kásában, lent a raktárakban. Levetette magát a jaguár bőrre, Alvarado, és álmodozott. Látta magát, mint leendő tartományok önálló urát, ha végzünk a mexikói kalanddal, aranyával útra fog kelni. Miért mindig csak Velázquez de León és Ordaz indul el az útra, délfelé még végtelen világok feküdhetnek, még senki sem látta, mi van a déli óceán partjain, hova vezete lomha, csillogó tenger. Így szaladtak a gondolatok, látta magát Madridban, királya előtt, féltérdre hajolva, mint megcsapja Carlos kardja a vállán, felesége hercegnőket megillető díszben, mondja néki a király, kelj fel, Don Pedro! És ő önti eléjük aranyát, mely talán más, lágyabb és olvadékonyabb lesz, mint amelyet itt vérrel és csellel kell kizzasztaniuk a kacikákból, ott talán majd megint a földön hever, mint a mesékben. Az ünnepi szertartás késő délelőtt kezdődött. Reggel hódoltak a nemes úrfiak a császár színe előtt, fogadta borulásukat, s hallgatta az udvarmester halk szavát, amint mindegyik ifjút bemutatja. Bólintott, néha mosolygott, ha szép sudár fiú került elébe. Mikor mindegyütt voltak, még egyszer végignézett rajtuk. Tenochtitlán virága. Ezek fogják feltámasztani a birodalmat. Kezét csendesen felemelte. Kezdődhet az ünnep. A vezetők hullámos tánclépésekben indultak kifelé, már hangszerek vegyültek a királytisztelő némaságba, így lépdeltek át egyenként a feldíszített terembe, melyet hajnal óta 100 és 100 virágfüzér csodálatos szőnyege borított. A függőkertek orhideái most hússárga vagy mély lila fenségükkel ott táncoltak hajfonatukban, megszentelték a papoké, a virágokkal feldíszített kötelet, mely a hatalmas körtánc fonala lett. A terem közepén ott guggolt óriási testével, karbafont kézzel, sziklatalba faragva mereven és időbelátóan Xoxipillinek a virágok böjt és megérés istenének figurája. Ő képviselte itt ma a többi isteneket. Mikor beléptek, ledobják kendőiket, mellyel fejüket Moctezuma előtt eltakarják. Féktelen csillogással ömlött szét rajtuk arany és drágakő, atyák hadjáratának tűzben ragyogó emléke, városállamból lett hatalmas birodalom ifjú patríciusainak mosolygó, vidám gála ruhája. Fegyverük nem volt, ha csak nem az övükből kiálló iclikések, legtöbbjénél aranyba foglalva a fekete, pattintott obszidián. A szolgák kétfelől közeledtek. Egyik sortálcákon apró édességeket, mézben pácolt gombákat tálalt, illatos, erjesztett sereket, másikuk lassú, táncritmusú, ingó lépésekkel hozta frissen kitépett, letisztított, szalagokkal körbekötözött kukoricaszárakat. Mindegyikük leöntött a földre egy cseppet az italból, aztán a zene ritmusára megízlelték a kukoricából készült gyenge szeszt. Mámorító, különös fűszer lehetett benne, ajkukon felvillant a boldogok mosolya, szemük kitágult, s pupillái kicsit mereven, álmodozva szívták be a fényt. A szolgák kiosontak, senki sem vette észre, hogy az ajtókon ezentúl nem jött be többé senki. A boldogok mosolyával követték a ritmust, az alacsony erkélyen álltak a zenészek, sorban növő égetett agyagfuvoláikkal, kagylókürtjeikkel, apró állatok bőrével bevont dobokkal, melyeken fáradhatatlan tempójú emberek verték ki a ritmust. Következett a ceremónia. A felső kisajtóból leszállt három pap. A fekete talászerű köpeny elől ki volt hasítva, s alatta a hófehér, hímzett köntös béke, s vértelen áldozatjelét mutatta. Beálltak a kör közepére, szorosan neki támaszkodva a hatalmas kőszobornak, s várták sorsukat, amikor elveszik mindegyiküktől az oda nyújtott tengeri szárat, kibontják késükkel belül a csövet, s felmutatják a virágzás istenének. Mert ez volt ma a vértelen áldozat, ahogy a haragos úr palotában előírta. Az arajó körtánc megindult. A virágok előtt lassan hullámzani kezdtek, mintha ágyások közszaladt volna keresztül a hajnali szél. Aztán egyre lüktetőbb, egyre szédültebb iramba sodródott a tánc, korbácsolta a zene, itt-ott hultak a szirmok egy-egy kehely halálos aléltsággal kipattant szárából, elnyelte az aranyos mokaszinok egymást kergető áradata, a szemek boldog révetegségben álmodták az istenek mosolyát. A papok egymásra néztek, most majd, ha elértető fokára a mámor. A zene intonált, és egyszerre kívülről intonált a zene. Agyagkürtökre a spanyolok hatalmas harci trombitái feleltek, négy felül egyszerre beleriasztva, egyszerre egy koppanás, egy alabárd vagy csákány betörte az ajtót, talpig dértben négy oldalt spanyolok, szájukban ijesztő harci kiáltás, Viktória, és kezükben minden átmetsző vasak, hatalmas pajzsok, négy felül négy oldalról lassan előnyomulnak, a táncolók nem látják először, még megreszketteti őket a vágy, aztán ijesztő tépet sikoltás, halálhörgés. A vasak nem a táncot szépítik, hatalmasan szökkenő vérsugár a jele. Egy pillanat, még mindig szólnak a harci trombiták, ezt az ördögi idegen dalt, mely nekilendíti a kardokat, s üszköt vet a békés spanyolokba. Így mennek a hóhérok szemükben félelmes, pusztító tűz, háttérben álvarádó veres sörénye kibomlik, lecsapja sisakját, előre, előre, nincs kímélet, magatokért harcoltok, nincs kímélet. A kitágult pupillák megtörnek, merev iriszükön ott úszott a kérdés, miért történt. A zsoldosok négy felül aradtak. A virágok tengeri szárak húsától síkos, olvadó lett a padló, amint felöntötte a vér, egynéhányan a spanyolok közül elzuhantak. Itt kezdődött a halálos birkózás, fiatal jaguár kalandos nemesi fiú ott látta magát éjszakai vadászaton, földön hempereg a vadállat karmai között, nincs semmi más, neki is csak foga és kése, a páncélnak is van bejárata, és sokaknál csak kitömött gyapoting, nyaknál van a nyitja, s a nyaknál van az ér is, sápadtak, vérveres, kipattanó ere. Ha belemarsz, megtalálod. Így vetették rá földön heverve magukat, fegyvertelenül, de fegyvertelenre harapva a spanyolt is, halálos, vergődő birkózásban, néha egy-egy halálhörgés. Santa Maria is, elhalkult a zsoldos szava, a martalócok összép zárkóztak, valahol felszabadult egy ajtónál a rés, egyik fiú észrevette, a félelem szárnyakat kapott, egy kijárás nincs eltorlaszolva, ismerték a palota vándorló útjait, vagy 50 fiú tépetten, véresen, fuldokolva elrohant. Kezükben véres csutakok rohantak, feltaszítva a spanyol vártát, kődarabbal fejbeverve, egyik félkarral, másik kiütött szemmel, sebes fejjel végig a palota udvarán, ki a város felé eső kapun rohanva, amerre mentek, megálltak az ünnepi népek, hisz mindenki várta az áldozók ünnepélyes kivonulását a Teocalli felé, ahol majd kezdődik a valódi, emberszívekből vett áldozat, és most maguk az áldozók rohannak, véres élő halott tetemük szörnyűségét mutogatva. Tonatiuk tette, rebbent végig a morajlás, először a piacon, ahol a sok ezernyi nép ilyet fekete rémülete szinte megáll a levegőben. Végig szaladt a palotákba, ahol nemesek és urak öltöztették fel reggel ünnepre fiaikat. Végig rohan, mint Kuvik szava, bent a szörnyű teremben utolsó csapdosnak az egymásba fonódott halálosak. Egy-egy döfés még, egy készszúrás bordák közé, 12 spanyol hever vérében fetrengve, s talán 300 indián. Középen a papok, az Isten egybefont lába közé roskadva, átülelve a fekete követ, mindhárman elvéreztek. A falakról fakón és fonnyattan csüngtek le a hűségben, zajban, felkavart porban az orhideák. Rohant a hír végig a Nahuakon. Moctezuma nem tudott róla semmit még, de már a város népes negyedeiben féktelen tombolással tört ki a láz. Az egy-két életben maradt sebét mutatta az egybegyűlt, ünnepváró papoknak. Rohantak fel a templomtoronyba, az elzárt kamarához, ahol féltve űrizték az irtózatos méretű agyakkürtöt, melynek hangját meg lehetett hallani a nagy tó minden vidékén, és mint mondják, a tengerig elhaladszik veszélyt jelentő bajó szava. A mai élők közül még senki sem hallotta, hisz csak akkor szólalhatott meg, ha végveszély közelített Mexikóra. Rohantak fel a tetőre, ahol szenterekék közt állt a 24 láb hosszú, égetett agyakkürt szemben a palotával. A papok összenéztek, végveszély van Anahuacban. A haragos úr alszik, a haragos úr nincs többé, védd magad, mert nincs tovább. A főpap tanult a gyermekkorától, miként kell megfújni a szent trombitákat. Megmesztelenítette felső testét, felhoztak egy áldozandó szolgát, kicsurranó vérével megillette ajkát, s aztán belefújt a kürtbe, melynek hangját élő még nem hallotta Tenochtitlánban. A hang irtózatos volt, panaszos és búgó, félelmesen törte meg az úszó levegőt, mint vészsziréna csapta át az ünnepi csendet. Hangját meghallották Iztapalapánban, eljutott Texcocóba, a teotihuaniak felneszeltek, a Xolochi várkapusa riadó jelet küldött. Percek alatt bomló, sikoltó áradat hömpölygött szét, fegyverek után kaptak, kitódultak házaikból, már eddigre mindenki tudta véres ünnep történetét, törbecsal gyerekek szörnyű sorsát. A nagyurak vezettek, hisz majd mindegyikének gyermeke felett kellett megtartani a gyászt, szíveket, fehérek szíveit. Ez volt az idegremegtető hang, mely végigfutott a spanyolok között. Ez a szörnyű hang, tépett és jajgató, beleoson a hátgerincbe, feltépi a lelket, sátánok és démonok játszanak rajta. Nincs ellene menekvés, hiába dugod be a füledet, utolér. Megtalál az agyadban, lelkedben, mindenütt utolér. A veteránt kihurcolták oltára mellől. Fájó lábát tapogatta, amikor már kezét kötözték. Egy rántással legörgették a Mária képet, hogy az zuhanva csapódott a párkány alsó kövei közé, Kőbalták verték szét az oltár deszkáit, széttiporták a kegyszereket. Eddigre már ott állt az öreg, lekötözött kézzel a legfelső plató előrészén, ahol a véres homorú kő fogadta Huitzilopochtlinak kiszemelt áldozatait. Egyszerre megszólaltak a kisebb trombiták, szemben Axayacatl palotájának falán a fegyverben álló spanyol ijedt ujja révedegen mutatta. Nézd, az öreg Miguel! Egy percre megfagyott mindenkiben a lélek, egy rántás, látni mesztelen fehér, deresedő felsőtestét, egyet ordít, ez nem hallik ide, elnyeli a pokoli zaj, keresztet vetne talán, de nem engedi a kötelék, egyet szól még, káromlás vagy konfiteore. Rászorítják a székre, a főpap fekete süvegével, mosolygós az arca. Nem hallani sikítását az öreg Miguelnek, de már felvillant, borzalmas, vércsatakos szíve, s a főpap lándzsára tűzve mutatja Anahuac, és mutatja a spanyolok felé. Ez lehetett a jeladás, mert mintha ezer és ezer ördög ölelkezett volna egybe, úgy rohantak neki a palotának. A tüzérek egyszerre nyomták be a kanócot, egyszerre dördültek el az ágyúk, sorokban seperték el a sokaságot, de mi volt mindez a tömeghez képest? Már ott álltak a palota udvarán, amikor nekilendült a tüskés hernyó, a lándzsák ereje kivetette őket a résen, csikorogva kapcsolódtak egymásba a kapuszárnyak, melyeket spanyolácsok faragtak egybe várvédésre. Sánc kosarakat emeltek, tele földdel, aki benszorult, felnyársalták a hosszú pipák, de aki kint rekedt, az diadalmenet szorította a Teocalli felé. Hiába kapálóztak, hívták társaikat, nem lehetett. Mindent elöntött az indulatos sokaság. Emberek ezrei hömpölyögtek, üvöltő, borzalmas, fenyegető kezük közt érezte mindegyik már a szívét. Az első ostromot visszaverték. A nap hamar esett le, az este hamar jött el. Moctezumáról nem tudta senki, éle vagy meghalt. Bezárkózott termébes, mereven, mozdulatlanul gyászolta a feltörő, sűrű kopálfüstben önmagát.